Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nyilván többen meglepődtek, hogy nem Rezinger János jött el. Kecskeméti Jánosnak hívnak, néhány alkalommal voltam már itt a könyvtárba helyettesíteni őt. Azért nem tudott eljönni János, és mondta, hogy adjam át, szeretettel üdvözli a kedves hallgatókat, mert kiutazott Izraelbe egy filmforgatásra, Jézus életéről forgatnak egy filmet. Nyilvánvalóan majd valahol leadja a tévé, vagy valamelyik tévé, nem tudom melyik. És majd az előadás végén is szeretnék kitérni arra, mert arra is megkért a János, hogy a következő évben, évelején, tehát milyen sorozat folytatódjon, majd ezt megbeszéljük, mert szóltak nekem, hogy 7:30-kor el kell hagynunk a termet, úgyhogy én végülis el is kezdeném az előadást. Természetesen a meghirdetett téma az nem marad el. A mai alkalommal szeretnék beszélni arról, hogy Kölcsey Ferenc költészete miként kapcsolódik a Biblia világához. Bevezető gondolataimban annyit szeretnék elmondani, hogy én megközelítőleg, úgy 26-27 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a Szentírással, és ezen keresztül értettem meg igazán a maga mélységében, és hadd fogalmazzak így, azoknak a magyar költő óriásainknak az istenes verseit, amelyek összekapcsolódtak a Szentírás világával. Kétségtelen, hogy én már általános iskolás koromban is nagyon vonzottam a magyar irodalomhoz, de igazából a felnőttként értettem meg költőinknek azokat a verseit, amelyeket ők a Biblia alapján, a Szentírás kijelentései alapján, a Biblia megértése alapján írtak meg. Gondolok itt mondjuk Ady Endre, az Úr érkezése, az Istenhez hanyatló árnyék, Kosztolányi Dezsőnek van egy olyan verse, ami számomra, és ez az én szubjektív véleményem, számomra a magyar irodalom közül, versei közül abszolút az első helyen áll, a Hajnali Részegség című verse, vagy Pilinszky János Apokrif című verse, de sorolhatnék még jó néhány verset, Babits Mihály Jobb és Bal című verse, és ott van egy olyan vers, szintén egy költő óriástól, József Attilától, ami nagyon-nagyon közel áll hozzám, nem annyira ismert ez a vers. Ennek a versnek az a címe, hogy kiáltunk Istenhez. És talán engedjék meg, hogy így az előadás elején egy rövid sort hadd idézzek ebből a versből, mert itt is valami olyan lelki finomsággal fogta meg József Attila, hogy számára mit is jelent az Isten, mit is jelent kiáltani az Istenhez. Egy ilyen sor található ebben a versben, hogy Isten, kiáltunk hozzád, légy a mi érző meleg bőrünk, hogy a fájás leperegjen rólunk, mint a ludak tolláról a víz. Ez egy csodálatos sor. Tehát itt érthetjük meg, én most hétfő óta helyettesítem Jánost, és sorban ilyen istenes versekről volt szó, és persze megint csak a magán véleményemet hadd mondjam el, magyar emberként, hogy számomra a magyar irodalom egy picit mindig a világ fölött áll. Szóval, hogyha beletekintünk a költőinknek a lelki világába, és igazából akkor értettem meg megint valami többet, valami mélyebbet a magyar irodalomból, amikor elolvastam dr. Cezer Endre Magyar Költő Géniuszok Sorsa című könyvét. Ez másod kiadásban jelent meg. Az elsőnek az volt a címe, hogy aki költő akar lenni, pokorra kell menni. És Berzsenyi Dánieltől egészen Pilinszky Jánosig, Cezer professzor, végigveszi magyar költőink lelki állapotát, és sajnos azt a megállapítást kell tennem, hogy szinte mindenki nagyon súlyos lelki problémában szenvedett. És ennek ellenére csodálatos verseket hagytak az utókorra. Még egyszer mondom, második kiadását élte meg ez a könyv. Érdemes elolvasni, még mélyebben tudjuk majd értékelni. Mondjuk egy Ady, amikor azt fogalmazza meg, hogy annyira mélyen voltam lelkileg, hogy már ki sem tudtam kelni az ágyból. Ugyanezt fogalmazza meg Pilinszky János is. Súlyos betegségéről ír Kosztolányi Dezső, erről szólt tulajdonképpen a Hajnali Részegség című verse. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan költő van, szinte kivétel nélkül, amelyek hozzányúltak az istenes versekhez, De és ennek ellenére azt láthatjuk, hogy a maga mélységében nyilván a személyes tragédiájuk is vonzotta őket hozzá, meg tudtak írni jó néhány olyan istenes verset, amelyen szinte elcsodálkozunk. A mai alkalommal, mint említettem, Kölcsey Ferenc művéről, egy nagy művéről szeretnék szólni, egy olyan művéről, amit amikor beszéltem Reisinger Jánossal, akkor azt mondta, hogy szerinte ezt úgy mondjam el, ezt a Kölcsey művet, hogy egy igazi gyöngyszeme a magyar irodalomnak. Persze csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy amikor Kölcseyről gondolkodunk, akkor mi az, ami azonnal az eszünkbe jut? A himnusz. Igaz, azonnal eszünkbe jut az a műve, amit 1823. január 22-én írt le lapra, és azóta, és nem azóta, hanem 1989 óta ez a nap a magyar kultúra napja is egyben. Ugye, hogy egészen pontos legyek, amikor Kölcsey megírja a himnuszt, akkor ugye azt a címet adta, hogy himnusz a magyar nép zivataros századaiból. Ezt Erkel Ferenc megzenésítette, azóta a mi nemzeti himnuszunk, és mint említettem, 1989. január 22-e óta a magyar kultúra napjaként jegyzik. Egyébként csak másik nagyon érdekesség, hogy a himnusznak a kéziratát az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi, tehát gyakorlatilag mind a mai napig megvan. Kölcseynek nagyon tragikusan kezdődött az élete, és tragikusan végződött az élete. 1790. július 8-án született, és 1838. augusztus 23-án halt meg. Gondoljanak bele, az édes apját már 6 éves korában elveszítette, az édesanyja 11 éves korában halt meg. Tehát egy tragédiával indul a gyermekkora. Amikor Kölcseynek különböző arcképét láthatjuk, akkor azt látjuk, ezen most vitatkoznak egyébként, hogy vagy a bal szeme, vagy a jobb szeme volt az, ami megsérült. Ez azért történt, mert gyermekkorában az úgynevezett fekete himlő elérte őt is, és ennek következtében vesztette el a szeme világának a látását. Erre mondják az irodalom történészek, hogy nyilvánvalóan ez is hozzájátszott ahhoz, hogy fiatal korától fogva már nagyon szeretett visszavonulni, nagyon szeretett magányban élni, és hát Kölcsey egyszer le is írta azt, hogy tulajdonképpen a könyvek világában talált igazi vigasztalást ebben az életben. 16 éves volt, amikor megírta az első versét, és mint említettem, nagyon tragikus volt a kezdete az életének, de nagyon tragikus volt a vége, mert egy hét kapott egy meghűlést, ez a meghűlés sajnos egy hét leforgása alatt a halálba küldte őt. 1838, mint említettem, augusztusában sajnos elveszítettük, mindössze nagyon fiatalon, 48 éves volt. Annyi, mint most én. Tehát nagyon fiatalon meghalt. Kölcsey életművé mellett, mint a életművében a himnusz mellett, tehát jön az a gyöngyszem, ami tényleg párját ritkítja, ez pedig nem más, mint a Vanitatum Vanitas című műve, amiről tulajdonképpen igazából azt kell tudnunk, hogy egy nagyon fájdalmas összegzés az emberi létről. És hogyha ha megértjük, hogy Kölcsey honnan is vette az alapot ennek a versnek a címéből, honnan származik ez az alap, akkor igazán még jobban megértjük Kölcsey lelki világát és a Bibliához való viszonyát. Miről szól ez a vers, hogy milyen is az életünk, az az életünk, amikor az ember az életet kizárólagosan önmagáért éli. Önmagáért éli. Milyen is az az élet, amikor az ember csak önmagának akarja élni az életet, amikor az ember semmi másra nem figyel oda, csak arra figyel oda, hogy önmagának jó legyen. Tehát az emberi önzésről. Ez a vanitatum vanitas egy latin kifejezés, és magyar nyelvre lefordítva ennyit jelent, hogy a hiába valóságoknak a hiába valósága. Nagyon sokat elmond ez egyébként. Amikor az emberi életről fogalmazza ezt meg Kölcsey, hogy a hiába valóságoknak a hiába valósága, és hogyha arról beszélünk, hogy Kölcsey költészete a Biblia tükrében, akkor itt azonnal meglátjuk a párhuzamot. Tudnék, a Bibliában van egy könyv, Prédikátor könyve, ami erről szól. Károly Gáspár 1590-ben, amikor lefordítja magyar nyelvre a Szentírást, akkor Prédikátor könyvéhez írt egy rövid jegyzetet, és ebben így fogalmazza meg, hogy Salamon, a könyv szerzője, a földi élet hiába valóságáról ír. A földi élet hiába valóságáról ír. Amikor készültem erre az előadásra, akkor ismételten elővettem Prédikátor könyvét, mert nagyon kíváncsi voltam, 12 fejezetből áll Prédikátor könyve, és ebben a 12 fejezetben a bibliai szerző 23 alkalommal használja a hiába valóságok kifejezést a földi életre vonatkozóan. A hiába valóságok hiába valóságát, vagyis a vanitatum vanitast. Na most, hogyha megnézzük ezt a verset, akkor ez nagyon érdekes lesz. Itt Kölcsey összefoglalja egy keretbe az emberi történelmet, és a versnek az első, 10 fejezetből áll ez a vers, az első verszaka, a 9. és a 10. verszaka adja a keretet. Tehát ennek a versnek van egy kerete. Ebbe a keretbe foglalja bele Kölcsey azt, hogy szerinte az emberi élet önmagában élve Isten nélkül miért hiába valóság. Engedjék meg, hogy akkor felolvassam ezt a keretet, és ez a következőképpen szól. Tehát Kölcsey Ferenc vanitatum vanitas. Egyben hadd ajánljam önöknek, Reisinger Jánosnak ezt a könyvét, az a címe Világszem, magyar vershangverseny. Két részes, magyar költők művei vannak úgy összeállítva, hogy az élet nagy kérdéseihez van oda rendelve. A magyar irodalom nagy-nagy alkotásai. Ez két könyv egyébként így a év vége fele egy remek ajándék. Dupla könyv 9000 forintba kerül, akit érdekel, nyugodtan megnézheti az előadás végén. Tehát akkor hogy is szól ez a keret? Figyeljék meg, hogy rögtön az első verszakban már egy ilyen felütés, hogy az ember mikor találja meg igazából a boldogságát ebben az életben. Itt az írás. Forgassátok érett ésszel józanon, és benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles a világon, minden épül hitvánságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Mert mozogjon, avagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben, vagy homályon hold és nap fejünk felett, bárminő színben jelentse, jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való. Elnéztem a 10. verset, olvastam most, azért a 9. hozzáolvasom. Hát ne gondolja világgal, bölcs az, mindent ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudomány, hírt s életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel vagy bútemet, szépnek s rúdnak huny szemet. Ez a keret. Nézzük meg akkor, hogy ebben a keretben mi van benne. Tehát kit idéz Salamon? Kit idéz Kölcsey? Salamont. Ha ismerjük Salamon király életét, és hogy milyen körülmények között, és mikor írta meg Prédikátor könyvét, akkor ezt megértjük. Tudnik, Salamon élete végén írja meg Prédikátor könyvét, és egy nagyon bús, nagyon lehangoló ember életútját érthetjük meg, egy olyan ember életútját, aki valamikor Isten mellett volt, elfordult Istentől, belevetette magát az életbe, mindent kipróbált az életbe, amit csak lehetett. Hát ahogy mostani nyelven szokták az emberek fogalmazni, hogy egyszer élünk, akkor próbáljunk ki mindent. Tehát mindent kipróbált, és amikor élete végén visszatekintett arra, hogy ő ennek ellenére, hogy mindent kipróbál, de Isten nélkül vajon élte? Vajon tényleg élt? Salamon azt fogalmazza meg, hogy minden csak egy nagy hiába valóság volt. Most, hogy nagyon pontosan össze tudjuk hasonlítani Kölcsei lelkivilágát, mert ebben megmutatja a lelkivilágát, és össze tudjuk hasonlítani Salamon gondolataival a Bibliából. Néhány verset szeretnék felolvasni akkor Prédikátor könyvéből, hogy ez az ember, tehát ez a megszomorodott ember élete végén hogyan is összegzi ezeket a gondolatait. Prédikátor könyve első fejezetének első öt versét olvasom. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor, felette nagy hiábavalóság, minden hiábavalóság. Micsoda haszna van az embernek mindenő munkájában, melyen munkálkodik a nap alatt? Egyik nemzetség elmegy, a másik eljő, a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, hol ő ismét feltámad. 9. vers. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. 12. verstől olvasom. Én prédikátor királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben, és adtam az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, amelyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz, hiába való foglalatosság, mert adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és imé, mindez csak hiába valóság, és a léleknek gyötrelme volt. Szóltam az én elmémmel mondván, imé, naggyá tettem, és gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmem bőven látott bölcsességet és tudományt. Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek tudására, az esztelenségnek és a bolondságnak tudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme volt. Tehát egy nagyon szomorú embernek a vallomását olvashatjuk. Mit mond itt Salamon? Hogy kedves emberek, én szeretnék elmondani valamit. Kerestem boldogságot, de nem találtam. Mivel nem találtam boldogságot, ezért úgy gondoltam, hogy mindent ki kell ebben az életben próbálnom. Mindent kipróbáltam, mindent akartam tudni, mindent birtokoltam, mindenki fölött akartam lenni, mindenki felett akartam uralkodni, de az életem végén rájöttem valamire. Hogy a boldogtalanságom miatt akartam boldog lenni, aminek az lett a következménye, hogy boldogtalan maradtam. Döbbenetesen foglalja össze ezt bölcs Salamon, hogy minden csak hiába valóság volt. Milyen szomorú, amikor egy ember eljut az élete végére, egy számvetést tesz az emberi életről, és azt fogalmazza meg, hogy bizony megöregedtem, lelkileg, fizikailag egyedül maradtam, és most teszek egy számvetést az életemben. És mire kell jutnom? Hogy mivel egyedül voltam, és azt a valakit, akivel Salamon elkezdte az életét, így mondja a Biblia az Istent, azt én kihagytam az életemből, ezért minden csak hiába valóság volt. Jöjjön a magyar irodalomnak egy következő nagy alakja, Vörös Marti Mihály. Vörös Marti Mihály Merengő című versének van egy olyan sora, amit szerintem biztos Reisinger János is sokszor említett önöknek. Én nagyon sokszor szoktam a hallgatóimnak, mert nagyon mélyen benne van a 21. század tragédiája. Az egyes emberi életek tragédiája. Mit is mondott Vörös Marti? Egy kérdés. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Igaz, milyen nagy kérdés ez? Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Tudni, nincs olyan ember ebben az életben, aki ne vágyna a boldogságra. Csak hol és kinél keressük a boldogságot. Tehát mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Írja Vörös Marti. Ezen mondom, ez nagyon, nagyon 21. századi problémákat feszeget a költő. Ugyanaz, amit Kölcse is leír, és amit megélt Salamon, a hiába valóságot hiába valóságának leírója. Hogy, bocsánat, hogy én kerestem a boldogságomat, kaptam kincset, kaptam hírt, kaptam gyönyört, elmerültem benne, mint valami tehetetlen, egy számvetést csináltam az életemben, és azt a megállapítást kellett tennem, hogy sajnos mi volt az életemben? Egy nagy semmi. A vanitatum vanitas. A hiába valóságoknak a hiába valósága. Azt mondja Kölcsei, ember, akarod tudni azt, hogy hol és mikor fogod megtalálni a hőn állított boldogságodat? Akarod tudni? Akarjuk tudni? Mert megadja a válasz Kölcsei. Az első versében, hadd olvassam fel még egyszer. Itt az írás, forgassátok. Érett ésszel, józanon, és benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp szélesebb világon minden épül hitvánságon, nyár és harmad, tél és hó, mindez csak hiába való. De hogy kezdi? Itt az írás, forgassátok. Azt mondja, hogy érett ésszel. Nagyon szép ez a megfogalmazás. Érett ésszel, és hogy józanon. Előítéletek nélkül, nyugodtan, nyugodtan a kezünkbe vehetjük az írást. Azt mondja Kölcsei, nyilvánvalóan tapasztalatból ezt leírja. Tehát itt az írás, érett ésszel forgassátok, és megtalálhatjátok benne. Feltalálhatjátok mindazt. Megtalálhatjátok a Bibliában mindazt, amit Salamon ráhagyott az utókorra. Nagyon érdekes a Bibliában olvasni azt a páli gondolatot, amit az első korintusi levél 10. fejezetének 11. versében ír. Sokat szoktam erre a Biblia versre gondolni, amikor is Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy ebben az életben, a Biblia verseire vonatkozóan, minden, ami tanulságunkra iratott le. Tehát, hogy minden, ami tanulságunkra iratott le, ha elővesszük Prédikátor könyvét, de természetesen minden más Biblia iratot, de itt most Kölcsei Salamont említi meg, elővesszük Salamon életét, akkor Salamon életében megtudhatjuk azt, hogy ő hol rontotta el az életét. Ez tanulságul szolgálhat a mi életünkre vonatkozóan, hogy mi ezt ne tegyük meg. Hogy a mi életünk mellékvágányra ne fusson, és nem szükségszerű egy embernek élete végén azt a megállapítást tenni, hogy vanitatum vanitas, hogy a hiába valóságok hiába valóságaként éltem az életem. Hogyan folytatja a második versben? Talán ez még megdöbbentőbb lesz. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tünemény, villám és dörgőfészek, csak médongás és bolygó fény. Történet röpülése, csak egy sóhajtás lengése, pára minden pompa s ég, egy ezred, egy buborék. Azt mondja Kölcsei, hogy ember, ha igazából elkezdesz felelősség teljesen gondolkodni, akkor rá kell jönnöd, hogy ez az élet, ez a néhány évtized, amit kaptál, ez nagyon gyorsan el fog múlni. Azt mondja, olyan az emberi élet, mint egy buborék. Nagyon gyorsan kipukkad. Olyan döbbenetesen fogalmaz, amikor azt írja, hogy a történet röpülése csak egy sóhajtás lengése. A történet itt ebben az életben a történelmünk röpülése. Azt mondja, csak olyan, mint egy sóhajtás. Ilyen gyorsan elmúlik az emberi élet. Nagyon gyorsan elmúlik az ember élet. Azt mondja, csak egy sóhaj, egy ezred buborék. A Bibliában található egy másik könyv, ami szintén szomorú könyv, Persze a könyvnek a vége már felemelő, mert a Biblia mindig a reménység üzenete, tehát a Biblia nem a szomorúságot akar elültetni bennünk, hanem sokkal inkább a reménységet. De Jób könyve 14. fejezetének az első, második versében a szerző éppen ezt fogalmazza meg, hogy kedves emberek, ha igazából akarunk felelősségteljes módon gondolkodni a saját életünk felől, akkor azzal kezdjük, hogy nem 1000 évet élünk. Nem 1000 évet élünk. Nem tehetjük meg azt, sem magunk, sem a környezetünkben élő emberekkel szemben sem, hogy felelőtlenek legyünk. Hogyan fogalmazza meg Jób könyve írója? Figyeljék meg, mert megdöbbentő igazságot mond ki. Az asszonytól született ember rövid életű, és háborúságokkal bővelkedő, mint a virág kinyílik és elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, és nem állandó. Ilyen az ember élet. Az asszonytól született ember rendkívül rövid életű. Kölcsei azt fogalmazza meg, hogyha megfigyeljük, hogy a földünk egy kis parányi, azt mondja, kis parányi hangyafészek az egész univerzumban. Elnézést kérek önöktől, kedves hallgatók, hogy ezt így fogalmazom meg, de az idő az nem nekünk dolgozik. Az idő olyan, mint egy könyörtelen rabszolga hajcsár. Az kegyetlenül megy előre az idő. Az idő nem fog bevárni bennünket. Vagy elmegy mellettünk az idő, és ezt fogalmazzuk meg, hogy egy nagy hiába valóság az életem, vagy lépést tartunk vele. És két költőt megint hadd említsek. József Attilát és Falu Tamást. József Attila következőt fogalmazta meg. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Döbbenetes, igaz? Bánat szedi szét az eszemet, ha egy végzést csinálok az életemről, hogy mire jutottam. Aztán ott van egy 20. századi másik költő, Falu Tamás. Keveset kaptam, keveset adtam, adós életemnek adós maradtam. Adós életemnek adós maradtam, ezt mondja Salamon is. És ezt akarja elmondani nekünk kölcsei, hogy ő megértett valamit Salamon életéből. Megértette, hogy mit is jelent ez, amikor a Biblia szerző azt írja, hogy minden csak hiába valóság az életben. Milyen is az emberi élet? Most egy olyan idézetet szeretnék felolvasni önöknek, nem akármilyen könyvből. Én ezt a könyvet antikváriumban szereztem be, nem tudom, hogy kapható még boltokban, de lehet. Egy francia irodalomtörténész megírta az Élet fájdalom története című könyvet. Ebben a szerző az első századtól egészen napjainkig összefoglalja, hogy egyáltalán a mentális betegségek századról századra hogyan alakultak ki, sőt, tovább megyek, rosszul fogalmaztam, nem az első századtól, hanem már az ószövetségi időktől. Szóval visszamegy a Bibliára, mert a Biblia is az ószövetségben nagyon sokszor említ mentális betegséggel küszködő embereket. Láss, Salamon! Tehát összefoglalja egészen napjainkig, hogy mikor és hogyan és miért szenvedtek emberek nagyon súlyos lelki problémákkal. És ennek a könyvnek, rögtön mondom hányadik oldalán, találtam egy nagyon megdöbbentő idézetet a 239. oldalon, és ez Arthur Schopenhauertől származik. Erre az idézetre egy nagyon kedves barátom hívta fel valamikor a figyelmemet, nem tudta pontosan idézni nekem, és amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor találtam rá. Ez az idézet így szól. Nagyon egybeesik Salamonnal, nagyon egybeesik kölcseivel, és nagyon kell, hogy megérintsen bennünket. Az ember élete oly módon leng, tehát ide-oda, mint egy inga, fájdalom és az unalom között. És ez a kettő valóban az élet végső alkotó része. Azt mondja, milyen az emberi élet? Azt mondja, olyan, mint egy inga. Az egyik végében a fájdalom, a másik végében az unalom, és van egy inga, ami középen soha nem áll meg. Vagy fájdalom, vagy unalom. Vagy fájdalom, vagy unalom. Az ilyen az emberi élet. Sajnos nem áll meg, pedig meg lehetne állítani ezt az ingát, de az esetek többségében fájdalom, unalom, fájdalom, unalom. Azt mondja, ilyen az emberi élet. És ezek után nagyon megdöbbentő módon Kölcsey, hogy még mélyebben, szó szerint elmélyítse bennünk, hogy azok az mert mi emberek, természetesen tisztelt a kivételnek, hajlunk arra, hogy bizonyos emberekre felnézzünk, bizonyos embereket dicsőítsünk, bizonyos embereket magaslatokba emeljük, és bizonyos embereket emiatt elkezdjük irigyelni, hogy neki milyen jó, milyen sokra jutott, én meg semmire nem vittem az életben. Erre Kölcsey megfogja ezt, és a harmadik, negyedik versében most olyan emberi szemmel dicső, történelmi személyeket hoz fel példaként, amelyeket tulajdonképpen biztos tekintetben a sor végén lehúz. Felemel, de lehúz. Hogyan is szól? Figyeljék meg, mert megdöbbentő lesz. Sándor csillogó pályája. Nyúlvadászat őszfutás. Etele dúló csordája. Patkánycsoport foldarás. Mátyás dicső út csatázásai. Napóleon hódítási. S waterlói diadal. Mind csak kakas viadal. Virtus nagy tüneményi. Gőz, mint hagymáz lehelle. Kebel lángérzeményi. Vértululás kínjele. A vég, melyet sokrat ére. Katonnak kihulló vére, Zrínyi Miklós szent pora, egy bohóság láncsora. Nagyon megdöbbentő. Tehát felhoz történelmi személyeket, és mivel kezdi? Azt mondja, ott van Sándor csillogó pályája. Nagy Sándorról beszél. A hellén óriásról. Nagy Sándor 32 év alatt, 32 év és 8 hónapot élt, és 20 éves korában elindul Macedóniából, 12 év alatt bekebelezi szinte az egész világot, eljut India nyugati csücskéig, 32 év és 8 hónap alatt, azt mondja, micsoda nagy ember. És aztán ott van, Attiláról beszél. Beszél Mátyás királyról, Napóleonról, Kántontról, Zrínyiről. És mit mond megdöbbenten, de nagyon bátran. Azt mondja, hogy kakas viadal, egy buhosság láncsora, pedig ők voltak a virtus nagy tüneményei. Aztán hiába valóság ez is. Most gondoljanak bele, csak néhány sor Nagy Sándorról. Nagy Sándor annyira megitta Suli fiatalon, hogy bekebelezte az egész világot, hogy azt mondja, hogy őt ettől a pillanattól fogva, leborulva, istenként kell tisztelnie mindenkinek. Ő a földre szállt Isten. Aztán Nagy Sándor megcsípi egy szúnyog, malária, és Nagy Sándor egy szúnyogcsípést, egy malária szúnyogcsípéstől 32 éves és 8 hónapos korában meghal. Egy tragikomédia az élete. Azt mondja, hogy én vagyok az Isten. Engem Istenként kell tisztelni. Erre az Isten azt mondja, jó, akkor küldök egy szúnyogot. És meghalt. Napóleon 1812-ben ott van, Moszkva alatt. És úgy néz ki, hogy minden rendben van. És valamire nem számított. A fagyra. Jön egy szúnyog, jön a fagy, és ugyanezt meg lehet fogalmazni, hogy Hitler serege is ott vannak Sztálingrádnál. És megint mi jön? Megint jön a fagy. Hát te mondhat, igen. Igen, a természet. Tehát látják, hogy mit mond, hogy jönnek ezek a nagy történelmi személyek, emberek, ti fölnéztek, de nézzétek meg mélyebben az életüket. Isten nélkül milyen? Ugyanaz, mint Salamon. Ők ugyanazt mondhatják el, mint Salamon. Hiába valóságoknak, a hiába valósága. És azt mondja, emberek, ha ez nem elég, akkor most jöjjenek a nagy gondolkodók. Eddig beszéltem a hadvezérekről, jöjjenek a gondolkodók. 5., 6. vers. És ti bölcsek,
mit hozátok, ami volna szépsjeles? Mámor birtok koponyátok, Plató és Arisztoteles. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár, légállítvány, mindenféle tudomány. De most én dörgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon mézbeszédével, rokka közt mesére vár, Pindár égi szárnyalása, forró hideg dadogása, s Pszidiász, amit farag, berotvátkolt kődarab. Nem akárkit hoz fel, azt mondja, hogy jönnek a nagy gondolkodók, és két olyan személlyel beszél, Platonról és Arisztotelészről, ugye Nagy Sándornak a tanítója egyébként Arisztotelész volt, akik mind a mai napig meghatározzák az európai gondolkodásmódot. Mondhatnék, ők a hagyadékai. És aztán beszél íróról, beszél szobrászról, elkezdi sorolni a nagyságokat. És mit mond? Hogy itt igazából itt mi a legnagyobb probléma? Bárki bármit is csinált ebben az életben, bármilyen nagy gondolatokat, bármilyen olyan műveket, amelyekre ma azt mondjuk, hogy az emberi történelmünk részei, az emberi kultúrának az egyetemes részei. De azt mondja Kölcsey Ferenc, ha ebben továbbra is önön érdekek vannak, ha ez az ember dicsőítését szolgálja kizárólagos módon. Hogyan fogalmaz Kölcsey Ferenc? Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság. Bátor, igaz? Ilyen nyíltan kimondani. Ezzel ő természetesen, nehogy félreértés essék, kedves hallgatók, ő nem lehúzza ezeket a műveket, mert ezek, mint említettem, továbbra is az egyetemes emberi kultúra részei. Csak arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy önmagában ezek számunkra mit jelentenek. Mert bárki bármit tesz, bármilyen nagy dolgot végrehajt, ha ezek nem emelik fel az embert erkölcsileg, hogy jobbá váljon, ha ezek a művek nem tanítanak meg bennünket, embereket ahhoz, hogy önálló módon tudjunk gondolkodni. Lehet nagy tudomány, lehet óriási emberi mű, lehet óriási vers, lehet óriási zenemű, bármi lehet. Önmagában, azt mondja Kölcsey Ferenc, kártyavár. Mit akarsz ezzel mondani, hogy kártyavár? Bármikor összedől. Azt mondja, hogy légállítvány, mindenféle tudomány. Megint hadd idézzem Vörös Martit. Vörös Marti is ezt megértette. Egy olyan sorát szeretném említeni, amit megint mindannyian ismerünk. Mindannyian ismerünk. Nagyon elhíresült. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mentek könyvek által a világ elébb. Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakok annál borzasztóbb legyen. Döbbenetes, igaz? A könyvek által önmagában ment elébb a világ. Igen, ment, hogy még nagyobb salak maradjon. Ment a könyvek által? Hogy ne ment volna a könyvek által elébb a világ? Persze, hogy ment. De ha megnézzük a jelen pillanatunk erkölcsiségét, akkor ez segített nekünk? Egy olyan gondolkodót szeretnék említeni, ami kétség kívül a német irodalom talán legnagyobb alakja, Goethe. Goethe is nagyon megértette ezt, hogy önmagában az emberi művek szépek, de kártyavár. Azt mondja Goethe, hogy az európai gondolkodásmódban az a legnagyobb probléma, hogy acélt termeltünk, de salakok maradtunk. Ez nagyon megdöbbentő, igaz? Hadd említsem még egyszer. Az európai gondolkodásmódban az a legnagyobb probléma, hogy acélt termeltünk, de salakok maradtunk. Én amikor megismertem ezt a gondolatot, akkor azonnal az jutott eszembe, hogyha figyeljük az emberiség történelmét mondjuk az elmúlt 100 év alatt, vagy mondjuk nem is veszünk 100 évet, sőt, nem is veszek 50 évet, vegyek mondjuk 30 évet. Mondjuk 1985-től 2015-ig technikailag mekkorát fejlődött a világ, csak az elmúlt 30 évben. Szoktam mondani, éppen azon gondolkodtam valamelyik nap, hogy az én kezemben is állandó ott van a mobiltelefon, hogy kiírt, milyen üzenetet hagyott, stb. És milyen jól el voltam 30 évvel ezelőtt, nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Vagy hazamegyek, és akkor kapcsolom be az internetet, hogy ugyanez. Azt sem tudtam 30 év alatt, hogy van, 30 évvel ezelőtt, hogy van, és milyen jól el voltam. Tehát óriási a fejlődés. Acél termelünk. Nemrégiben olvastam, évekkel ezelőtt is olvastam, de megint elővették azt, hogy az orvostudomány azon gondolkodik, hogy ma már képes tejátültetést végezni. Acélt termelünk. Acélt termelünk. De salakok maradtunk. És ebben a versében Kölcsey épp ezt akarja megfogalmazni. Vagy ott van egy másik nagy gondolkodó, Blaise Pascal. Blaise Pascal írt a gyermeknevelésről. És szintén azt fogalmazza meg Pascal, hogy azt látom, 17. század, azt látom, hogy az, és ez természetes valahol, hogy a szülők mindennek akarják nevelni a gyermekeiket azért, hogy amikor felnőnek, akkor a társadalmi ranglétrán minél előkelőbb és minél magasabb pozíciót tudjanak betölteni. Persze minden szülő azt szeretné, hogy a gyereke boldog legyen, és megállja a helyét az életben. De Pascal hozzátesz valamit. Ebben az a hiba, hogy mindennek akarják nevelni, de hozzátesz valamit. Csak igaz embereknek nem. Hú, ezzel nagyon megdöbbentem. Nyilván itt is kivételek vannak, most csak egy általánosságban fogalmazok. Azt mondja, de igaz embereknek sem. Tehát, hogyha az ember így gondolkodik, akkor jön a hiába valóság. Hadvezérek, nagy gondolkodók. Mi az a harmadik dolog, kedves hallgatók, amiben az emberek nagyon szívesen belekapaszkodnak mindig? Tessék? Még nem tartunk ott. Már majdnem, de hozzá lehet kapcsolni az eszmék. Az eszmék. Azt mondja Kölcsey, jó, akkor most jöjjenek az eszmék. Mert látjuk, hogy a hadvezérek, nagy emberek által nem ment előrébb a világ. Nagy gondolkodók által nem ment előrébb. De az eszmék, hát lehetne sorolni azért, néhány eszmét felsorolhatnánk, ami ember milliók életébe került. Fasizmus, kommunizmus, kapitalizmus, ezek az izmusoktól lehet egy kicsit félnünk. Hogy is, hadd olvassam tovább. Egy kérdés. Mi az élet tűzfolyása? Hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege, kezdet és vég egymást éri, és az élet hű vezéri, hit s remény, a szűk pályán tarka párák, szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll, gyertyaláng egész világunk, egy fuvallat a halál. Vársz hírt s halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Tehát azt mondja, megint az eszmék. Azok hova viszik az embereket? Szintén mihez tér, mit akar Kölcsey elmondani? Hogy nagyon-nagyon gyorsan elmegy az emberi élet. Ezt még bekapaszkodni? Azt mondja, ez is gyorsan elmegy. Olyan megdöbbentően, hogy mi az élet tűzfolyása? Szóval olyan, mint egy hulló szikra melege. Gyorsan ez is elmegy. Ezekbe belekapaszkodni? Ha már említettem Jób könyvét, és itt azt mondja, hogy a füst a bal sors, elszáll, gyertyaláng az egész világ, egy fuvallat a halál, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl az ember legfeljebb. Gyönyörűek ezek a költői megfogalmazások, de azért tragikus, hogy legfeljebb annyival éljük túl az ember életet, elhull a rózsa, és egy perccel tovább él az ember. A Bibliában a másik ilyen mély gondolat a 90. Zsoltárban található, a 10. és a 11. versben, amelyben a szerző Jobhoz hasonlóan ugyanazt fogalmazza meg, hogy kedves emberek, nagyon jó lenne odafigyelnünk az életre, mert gyorsan elmúlik. Itt azt mondja, hogy az ember legfeljebb 70-80 évet él, és annak nagy része fájdalom és nyomorúság, mondja ki Mózes a 90. Zsoltárban. Legfeljebb 70 és 80 év, de a fájdalom is nagy része a nyomorúság. Ha ilyen gyors az élet, akkor mikor nem lesz vanitatum vanitas? Vagyis hiába valóság az életünk, ha ilyen gyorsan elmegy. Egy nagy orosz gondolkodónak találtam néhány sorát, Szolzsenyicin, aki nagyon szépen ezt megfogalmazta, érdemes tanulságként elvinnünk az életünk további szakaszára, hogy mikor nem lesz hiába valósága az életünk? Ha akarjátok, itt helyben megmagyarázom, mi az élet lényege, mi az élet titka és értelme. Ne fussatok ábrándok után, ne törekedjetek címre, vagyonra. Évtizedek idegörlő munkája kell ezek eléréséhez, és egyetlen éjszaka elrabolja tőletek. Őrizzétek meg fölényes egykedvűségeteket az élettel szemben, ne rettegjetek a bajoktól, és ne sóvárogjatok a boldogság után, hisz úgyis mindegy, a keserűség nem tart örökké, és ami édes, az sem fenékik az. Örüljetek, ha nem fáztok, és ha éj és szom nem gyötör benneteket, ha nincs megroppanva a gerincetek, ha lábatok járni, kezetek fogni, szemetek látni, fületek hallani képes, van-e még, akire irigykednetek kellene? Ne irigyeljetek másokat, aki irigy elsősorban önmagát emészti. Dörzsöljétek meg a szemetek, mossátok tisztára szívetek, és becsüljétek meg nagyon, becsüljétek meg azokat, akik szeretnek benneteket, akik jó szívvel vannak irántatok. Ne bántsátok, ne szidalmazzátok őket, ne váljatok el tőlük haragban, mert nem tudjátok, nem az lesz-e utolsó cselekedetek letartóztatásuk előtt, és úgy is maradtok meg az ő emlékezetükben. Aztán mikor nem lesz hiába valósága az élet? Ha megpróbálunk a környezetünkben élő emberekkel, ami tőlünk telik, békességben lenni. Én nagyon megdöbbentem ezen, és sokszor gondolkodtam már nem így, pont ezeken a, szó szerint ezeken a gondolatokon, de mit ír? Azt mondja, örüljetek, ha nem fáztok. Örüljetek, ha nem éheztek. Örüljetek, ha nincs megroppanva gerincetek. Örüljetek, ha láttok. Örüljetek, ha hallani tudtok. Mert ezeknek azért nem örülünk, mert természetesnek veszük. Akkor kezdjük értékelni ezeket a dolgokat, amikor valami miatt elveszítettük. Soha nem felejtem el, mélyen érint. Akkor kezdtük el a családdal, akkor szerettük volna igazán még mélyebben, mert eddig is értékeltük, de még mélyebben értékelni apánkat, amikor például mellettem tavaly szeptemberben sztrókot kapott. És abban a pillanatban az egyéves gyerek szintjére lement. Felhívta az unokáját, még beszélt vele, letette a telefont, kinyomta a telefont, odafordult, és már sztrókot is kapott. És már tudtam, hogy nagy baj van, mentőket kell hívni. 3 hónapig otthon kezeltük, de ő már nem ő volt. És utána meghalt. Ilyen gyors az ember élet. Az ember föl se tud készülni rá. És elviszi. Értékeljük azt, amink van. Azt mondja a szerző. És ezt mondja Kölcsey is, hogy értékeljük azt, amink van. Mert amikor nincs, akkor jövünk rá igazából, hogy mit vesztettünk el. Annyira gyors az emberi élet, hogy ne töltsük hiába való gondolkodással. Gyors, ezért, hogy gyors az élet, ezért, ha megtanulunk szépen és fegyelmezetten gondolkodni, akkor szépé tehetjük a fájdalmak ellenére is. Nagyon szépen vezeti végig a gondolatainkat Kölcsei, de itt valami aztán a lezárásban, mint ha valamit nem értett volna meg, mert tudnék, ő nem azt írja, hogy van az ember életnek megoldása, hanem sajnos azt mondja, hogy nincs az ember életnek megoldása. Tehát ő mintha ebbe belefáradt volna, mintha ebbe csalódott volna, mert a keret, amivel kezdi, hogy forgassátok a Bibliát, tegyelmezetten, az egy nagyon szép kezdés. De a keretnek a vége, a 9. és a 10. vers, tulajdonképpen egy megfáradt ember vallomása az élete végén, aki mint, ahogy szoktuk mondani, aki mint, hogyha az alagút végén nem látta volna meg a fényt. Hogy is fogalmaz a 9.-10. versében? Hát ne gondolja világgal, bölcs az, mindent ki megvet. Sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírs életet, légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedd emel vagy bú temet, szépnek és rútnak huny szemet. Itt van, szépnek huny szemet. Ne foglalkozz a széppel se. Mert mozogjon vagy álljon-e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon, hold és nap fejünk felett, bárminő színben jelentse, jöttét a vándor szerencse, sem nem rossz az, sem nem jó, minden csak hiába való. Tehát ő így zárja le, hogy csodálatosan végigvezet bennünket, és aztán mégis a kimenekedés nem adja meg, hanem azt mondja, hogy láttam ezt, így kezdjétek emberek. Nagyon érdekes, hogy kezdjétek a bibliaolvasással, tanuljatok Salamontól, nagyon gyors az emberi élet, felsorolja a nagyságainkat, és aztán azt mondja, hogy ezen mindig úgy megdöbbentem, amikor olvastam, azt mondja, hogy tompa, nyugodt, érezetlen, érzéketlen maradj. És nagyon sok ember érzéketlen. Miért? Miért? Mert azt mondja, hogy ha én kemény leszek, érzéketlen leszek, nem fog fájdalom érni.
Nem jó.
Nem jó, persze. Nem fog fájdalom érni. Tehát, hogyha én sziklaként állok, nem akarnak fájdalmat kapni. És azt mondja, hogy minden, a jó is, a rossz is, hiába valóság. És ezzel zárja Kölcsei. De szeretném, és azt mondja, hogy vanitatum vanitas, az életben minden hiába valóság, ember úgy is állj az élethez. De szeretném így az előadás végén megkérdezni önöktől, kedves hallgatók, hogy ebben az életben tényleg minden hiába valóság? Tényleg úgy kell gondolnunk a szépre is, a jóra is, a kedves dolgokra is, hogy ezek hiába valóságok? Nem. Azt látjuk, hogy itt sajnos egy megfáradt embernek a gondolatait olvashatjuk. Egy olyan ember gondolatait, aki tulajdonképpen szinte egy ilyen kiábrándultságban élheti az életét. És egy Zsoltárok könyvéből szeretnék a 63. Zsoltárnak a 4. versével zárni, egy rövid gondolatot felolvasni, és ezzel zárni az előadást, ahol Dávid a következőt mondja. Tehát Zsoltárok 63. fejezetének 4. verse. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Azt mondja Dávid, hogy aki megismerte az Isten kegyelmét, az Isten kegyelme minden felül überel, az Isten kegyelme sokkal jobb annál az életnél, ami a hiába valóságok hiába valósága. Hogyha az ember megismeri az életet, hogyha úgy gondolkodik, ha az ember leteszi az előítéletét, mert nagyon sok ember előítélettel van, a Biblia irányába. Előítélettel van Isten irányába. Ennek sok oka lehet az ember életben. Nagyon sok oka lehet. Csalódás, bármi. Itt az írás, forgassátok. Érett ésszel józanon. Nagyon szép ez a megfogalmazás. Érett ésszel józanon. És benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. És akkor feltalálhatjuk azt, amit Dávid fogalmaz meg, hogy a te kegyelmed, Uram, sokkal jobb az ember életnél, bár nagyon sok fájdalomban van részünk, nagyon sok kiábrándultságban lehet részünk az emberi életben, de mégis van egy megoldás. És Bölcs Salamon a megoldást, mert ő viszont megadja a megoldást Prédikátor könyvében, nem azt mondja, hogy kedves emberek, én a hiába valóságoknak a hiába valóságában hagylak benneteket. Leírja, hogy utólag az életét, hogyha életében vettett egy számvetést, hogy az előző életének az előző évei milyenek voltak, nagy hiába valóságok, de a hiába valóságban hogyan láthatja a kiutat. És ez Prédikátor könyve 12. fejezetében található meg, a 15. versben. Tehát 12. fejezetének a 15. versében Bölcs Salamon azt mondja, a dolognak summája mindezeket halván ez. Az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az ember fő dolga. Ha ezt az ember megtalálja, hogy megtalálja az Istent, az ő parancsolatait megtartja, gondol itt a 10 parancsolatra, ami abszolút az embert szolgálja, akkor azt mondja, ez az ember fő dolga, és az ember megtalálja az életében a fő dolgot, az értelmet, akkor az inga megáll. Akkor az ingát meg tudja állítani. Akkor az életében az inga nem a fájdalom és nem az unalom között leng, hanem meg tudja állítani. És akkor az ember, ha egy számvetést csinál az életében, akkor ebben a számvetésben nem lesz meg a hiába valóságok hiába valósága. És az idő, köszönöm szépen, az időnk lejár, de még szeretnék egy rövid gondolatot felolvasni egy olyan könyvből, ami mélyen megdöbbentett engem. A könyvnek az a címe, ha valóban van Isten. És ebben a könyvben a szerző feltesz egy kérdést egy fiatal embernek. Ez a kérdés így szól, egy olyan fiatal embernek, akinek megvolt minden ebben az életben. És ez a kérdés így szól, hogy te ebben az életben, a saját életedben, főként a saját életedben, mit találnál a legnagyobb szerencsétlenségnek? Tehát mi lenne a legnagyobb szerencsétlenség a te életedben? Mit tartanál életedben a legnagyobb szerencsétlenségnek? A rákbetegséget? A munkanélküliséget? Életed hátralévő részének tolószékben való eltöltését? Vagy ha kedvenc foci csapatod lecsúszna a második helyre? Milyen spontán válaszod volna készenlétben erre a kérdésre, hogyha neked erre mélyen válaszolnod kellene? Egy neves könyvkiadó fiával nemrég interjút készített egy folyóirat riportere. Megkérdezte, hogy mi a hobbija, mi az erős és gyönge oldala, és az illető szellemesen, humorosan, olykor kissé gúnyolódva válaszolt ezekre a kérdésekre. De arra a kérdés, hogy mit tartana az elképzelhető legnagyobb szerencsétlenségnek életében, váratlan, rövid és elképesztő feleletet adott. Számomra a legnagyobb szerencsétlenség az lenne, ha lenne Isten. És megkérdezték, miért? Mert akkor nem élhetném úgy az életem, ahogy eddig. Salamon is elhagyta ám Istent. Salamon is aztán úgy élte az életét, mintha nem lenne Isten. És aztán ez a Salamon tett egy ilyen, az élete végén egy ilyen drámai gondolatot, hogy minden csak hiába valóság volt. A fiatalembernek is lehet, hogy szerencsétlenség lenne, hogyha lenne Isten, de Isten nélkül minden valószínűség szerint belekaphat mindenbe. De az élete vége majd tesz egy ilyen számvesztés, ha tesz, hogy minden csak hiába valóság. Ezért, kedves hallgatók, Kölcsey Ferencnek a Vanitatum Vanitas, egy csoda verse, egy igazi gyöngyszeme a magyar irodalomnak, mert ebben az egész életünk benne van. Ebben benne van az egész életünk. Egy keretet ad, hogy mivel induljunk, De a keret végén nem jut el sajnos Kölcsey a megoldásra, mert egy belefáradt, Salamon is egy belefáradt ember képzetét adja, de Salamon kimond valamit, hogy mégis kimerek mondani valamit. Én pont akire én most, akire én tanítalak benneteket, hogy ember az Isten féd, én pont őt hagytam el. És mivel elhagytam őt, pont ezért lett az életem a hiába valósága, hiába valósága. Ezt megérti Kölcsey Ferenc, és leírja ebben a versében. És ebben a versben mi nagyon sokat tanulhatunk. Rengeteget tanulhatunk. Rengeteget tanulhatunk, ha megértjük, hogy ezzel mit akart kimondani, ezt összevetjük a Biblia szerzői kijelentéseivel, főként prédikátorkönyve kijelentéseivel, és azt mondhatjuk, hogy köszönjük szépen, ez egy csodálatos dolog, mert kaptunk egy útmutatást az életben. Vagy elmondhatjuk másoknak ezt az útmutatást. Elmondhatjuk a gyerekeinknek, elmondhatjuk az unokáinknak, elmondhatjuk a körülöttünk lévő embereknek, elmondhatjuk a tanítványainknak, ki milyen környezetben van, vagy ki milyen emberekkel van kapcsolatban. Mondjuk el az embereknek ezt a gyöngyszemet. Kölcseinek ezt a versét, mert megérdemli, mert nem csak fellengzős dolgokat ír, hanem történelmi példákkal támasztja alá, hogy Isten nélkül ebben az életben minden vanitatum vanitas, vagyis a hiába valóságok hiába valósága. Kedves hallgatók, a mai előadás eddig tartott. Ennyit szerettem volna elmondani a versről. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.